Szombat reggel egy zilált, gyanús kinézetű család ácsorgott az út szélén a gyülekezetnek a közelében. Láthatóan nagy bajban voltak. Az asszony egy kibelezett kézitáskán ült, a haja kuszált, a ruhái gyűröttek, szemében rémület, a karjában egy beteg, síró csecsemő. Mellett egy férfi esőkabátban, borostás arcán lemondás, mint két nagyobb gyereket próbálja kordában tartani. Mögöttük egy ócska autó áll füstölgő motorral. Az úton hirtelen végig gördül a lelkész az autójával útban az imaház felé. A családfő vadul integetni kezd. De hát egy lelkész csak nem váradhatja meg a gyülekezetnek a tagjait, ezért nyom egy kövér gázt és tovább megy. És úgy tesz, minthogyha nem látta volna őket. Csak hamar egy másik autó is jön, a családfő megint vadul integetni kezd neki segítségért integetve. Az autóban a presbiter ül, aki a vének országos találkozójára megy Budapestre. Ő is úgy tesz, mintha nem látta volna a családot. Mereven bámulja az utat és továbbhajt. Majd pedig egy újabb autó jön. Vezetője az egyik leghírhedtebb ateista, aki még soha nem tette be a lábát templomba. Amikor meglátja a bajban levő családot, felveszi őket a kocsijába. Miután kifaggatta őket a problémájukról, elviszi őket egy motelbe, és előre kifizeti egy heti szállásukat, amíg a családfő munkát talál. Ezen kívül megjavítatja az autójukat, lehetővé téve, hogy a férj munkába járhasson. Nőnek pedig pénzt ad élelemre és új ruhákra. Mit szóltok ehhez a történethez? Mit szóltok a irgalmas samaritánus történetéhez? Azt mondhatjuk az irgalmas samaritánusnak a történetével, teljesen egyet tudunk érteni. Csak hogy itt van egy történet, ami nem 2000 évvel ezelőtt játszódott, hanem a mi világunkban. Láthattuk, hogy a lelkész hogy megy el mellette, a család mellett. Hogyan megy el a presbiter is, és hogyan áll meg egy ateista egy család mellett, akinek gondja van. Szeretném elmondani nektek, hogy ez lehet, hogy egy kitalált történet, de nagyon igaz. Mert egyik kollégám járt így, hogy kidurrant az autójának a kereke, gyülekezetbe menet, és hát ott állt az út szélén, és az út mentén mentek adventisták a gyülekezésbe, és bátorítón integettek neki, hogy majd csak lesz vele valami. Szóval a kérdés az, amit most így hozzátok szeretnék intézni, az, hogy ki szeretnél lenni ebben a történetben. Mondjuk maradjunk a samaritánus történeténél. Ki szeretne a pap lenni a történetben? Tessék? Nincs túl jelentkezés. Vagy ki szeretne ebben a modern történetben a lelkész lenni? Senki, úgy látom. Akkor ki szeretne a lévita lenni, mert hogy egy lévita volt a másik, aki kikerülte azt az embert. Ki szeretne lévita lenni? Lévita, Évi? Nem? Ő sem akar lévita lenni. Pap már nem akar lenni senki, lévita sem. Akkor ez elit, az izraeli elit ki van lőve. Jó. Ki szeretne ateista lenni? Szerintem mindannyian erre tartogattátok a kezeteket, hogy majd a samaritánusnál felnyújtják. De ő egy ateista volt. Ő egy olyan ember volt, akik annak idején egy olyan nemzetnek a tagja volt, akik összekeveredtek mindenféle pogány népeknek, a pogány istenimádó népekkel keveredtek össze ott Izraelnek a maradéka. Akik lehet, hogy nem voltak ateisták ilyen módon, hanem ők egy pogány isten hívők voltak. De ez mára megfelel annak az embernek, aki a pénzt hajhássza. Egy ateistának. Szóval ki akar lenni az ateista? Úgy látom, hogy gondolkodóba estek hárman, hogy ők lehetséges, hogy az ateista szeretnének lenni, de hát mégsem igazán, mert mi hívő emberek vagyunk, a szívünkben Istennek helyet akarunk adni. De az ateistának a viselkedése, a lelkülete, az mégis vonzó, ugye, számotokra? Jó, akkor most szeretném elolvasni a történetet a Bibliából, és hát akarjátok, ti is megkereshetitek. Lukács evangélium a 10. fejezet 25. verse. Így olvassuk. Megvárom, míg megkeresitek, mert örülök neki, hogy susognak a Bibliák, és a billentyűzetek mozognak a telefonokon. Így olvasom az új protestáns fordítás szerint. Egy alkalommal egy törvénytudó felállt, hogy kísértse, és azt kérdezte Jézustól. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Egy olyan kérdést tett fel Jézusnak, ami minden embert foglalkoztat, aki valaha istenhívő volt, vagy istenhívő. Bárki volt, aki is hitt Istenben eddig a történelem folyamán. Ő pedig ezt mondta neki, mi van megírva a törvényben, hogy olvasod? Én azt gondolom, hogy ekkor egy farizeus, egy írástudó fel tudott sorolni legalább 1000 törvényt, ami meg van írva, nem? Azt a sok rituális szabályt, amiben egy zsidó embernek, egy zsidó vezetőnek élen kellett járnia, és majd mondok nektek néhány ilyet. És döbbenetes, amit ez az ember mond, Ellen White azt írja, hogy ő neki elege volt ezekből a rítusokból, rituálékból, ami nem közel vitte őket, a nemzetet Istenhez, hanem eltávolította. Elege volt ezekből a külsőségekből. És ezt mondta Jézusnak, figyeljetek, milyen jó választ ad. Szeresd az Urat, így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erőddel, teljes elméddel, és fele barátodat, mint te magadat. Ez egy olyan jó válasz, amit én elvállalnék. Bármikor. Nem hozza a 10 parancsolatot, nem hozza a szombathoz kötődő, nem tudom én, 1000 szabályt még, pedig tudnám mondani, fejből az írástudóknak az volt a jellegzetesség, hogy a Tórát fejből bármikor, bárhonnan tudta folytatni, idézni, szó szerint. Megtanulták, de nem csak ők, hanem általában a zsidó kisgyerekek. Megtanulták, szó szerint. És ő nagyon jól megértette az evangéliumnak a lényegét. És ezért ment oda Jézushoz. Mert elege volt a külsőségekből, amik megmérgezték az életét. És összefoglalta a két táblát, amit ismerünk, az Isten szeretetére, és a fele barátnak a szeretetére. És Jézus megdicséri őt. És azt mondta neki, hogy helyesen feleltél. Jó az, amit mondtál. Ezzel bátorít Jézus minket, hogy amikor a mi örök otthonunkra készülünk, akkor próbáljunk hasonlóképpen működni, mint ez az írástudó, hasonlóképpen gondolkodni az Istennek a szabályairól, mint ahogyan ő gondolkodott, és a szeretetnek a szemüvegén keresztül nézni a másik embert, és magát Istent is. De volt még valami gond ennek az embernek a gondolkodásával. Volt még valami problémája, amit én nagyon tisztelek benne, hogy nem, hogyha már egyszer ott volt Jézusnál, akkor elmondta nagy plénum előtt. Ez a kérdés egy olyan kérdés volt, amit bármikor elő lehetett venni egyébként egy társaságban. Amikor olyan vitát szerettél volna kirobbantani, amire nincsen válasz. Ugyanis az izraeli társadalomban nagyon jól megegyeztek egymással az emberek abban, hogy kik az ellenség. Az ellenség a samaritánusok. Ők ellenség kategória. De ki a felebarát? Na, ez egy olyan kérdés volt, amire Késhegyre menő, hetekig tartó vitákat tudtak rendezni az akkori írástudók. Ki a felebarát? Ma modern kifejezéssel mit mondanánk a felebarát helyett egyébként? Talán? Tessék?
Haver.
Szimpatikus ember. Mit gondoltuk arról, hogyha azt mondanánk, hogy embertárs? Ki az én embertársam? Benne van már magában a kérdésben a válasz, nem? Bármit megnéztem, ami ezzel kapcsolatos, sok szakirodalom, mindegyik azt mondja, hogy a felebarát, azt ma ezzel a kifejezéssel tudnánk legjobban megmagyarázni. Hogy embertárs. És adódik a válaszra, nem? Tehát igazából egy másik emberre nem tudod nem azt mondani, hogy ő az embertársad. Nem azt mondod rá, hogy ugyanúgy hús, vér, ember, mint amilyen én vagyok. Persze ebben benne van az a kockázat, hogyha ez így van, akkor neki is ugyanolyan joga van hibázni, neki is ugyanolyan joga van a szeretetre, az elfogadásra és a megbocsátásra, nem? Ezért volt annyira kényelmetlen ez a kérdés, és föl is teszi a farizeus Jézusnak. Ő pedig azt mondta neki, mondja Jézus, helyesen felértél, ez cselekedés élsz. Az Isten szeretetével volt valami problémája a farizeusnak? Írástudónak? Nem. Ő szerette Istent. De abból tudjuk, hogy ez a szeretet, ez egy vak szeretet volt, hogy igazán nem a szívből jövő szeretet volt, hogy amikor ahhoz a kérdéshez ér, hogy Istent, akit nem látok, Pál apostol fogalmaz erről, Istent, akit nem látok, szeretem, de az embert, aki itt van mellettem, és lehet, hogy tegnap, vagy holnap rosszat mondott, vagy mond rám majd, hát azzal egy kicsit más, hogy bánunk. Azzal nem tudjuk az agapé szeretetet megélni. És már hallottam olyan prédikációkat, hogy nekünk nem kell az agapé szeretetet megélni a másik ember iránt. Az agapé szeretet tudjuk, hogy mi, aminek nincsen oka. Ez egy feltétel nélküli szeretet. Szeretlek, mert szeretlek. Gyökös Jendinek van egy ilyen könyve, olvassátok el, nagyon lebilincselő, amikor erről ír. Szóval Isten nagyon könnyű szeretni vallásos emberként. De hogyha meg akarod tudni, hogy igazán szereted-e az embert, Istent, akkor nézd meg azokat a kapcsolataidat, azok az emberekkel levő kapcsolataidat, meglevő kapcsolataidat, akik valaha a tyúkszemedre ráléptek. Értitek? Nem a tyúkszemetekről beszélek. Akkor kiderül, hogy igazán szeretjük-e az Isten. És Jézus ekkor mondja el ezt a példázatot. Úgy olvassuk az igében, hogy igazolni akarta magát. Ezt megnéztem a görögben, itt mi akar lenni ez az igazolni magát. Hát, amit itt le van írva, ezt jelenti, az ő igazságát védte, hogy nem lehet szeretni a felebarátot. A másik embert nem lehet igazán szeretni, úgy, mint Istent. Igazolni akarta magát, és megkérdezte, hogy ki az én felebarátom. És Jézus válaszolt. Egy ember ment alá Jeruzsálemből, Jerikóba, és ismeritek a történetet. Láttuk, hallottuk, nem mondom most el újra. Mi volt a kérdése ennek az embernek? Ki az én felebarátom? Ki az én embertársa? Akit szeretni kell, ugye? Ez volt a kontextus. Kit tudok én szeretni? Ez volt a kontextusa az egész történetnek. Ki az, akit én kegyeskedek szeretni, mondhatom így is?
Már egyszer működött, most megpróbálom még egyszer.
Itt a következő prédikátor. Anyuka, lehet, hogy egy kis dolgod lesz ott a vége felé a gyereknek. Igen. Tehát, hol is tartottam? Igen. Tehát a kérdése az volt, hogy ki az én felebarátom? Kivel tudok én jót tenni? És ez egy jó kérdés. Nagyon jó kérdés. Azonban Isten igéjében nagyon sokszor azt találjuk, hogy Isten nem azt várja, hogy én tegyek valamit, hanem hogy én beismerjek valamit, és akkor kezdek igazán jó kezdeni el jól működni. És én szeretném most ilyen értelemben elővenni ezt a történetet veletek együtt. Jézus korában, ahogyan említettem már nektek, nagyon nagy viták folytak arról, hogy ki a felebarát. És ez szomorú. Mert hogyha nem felebarát valaki, akkor mi más lehet? Akkor egy egészen más kasztba, egy szolgaságba, vagy az ellenségnek a kategóriájába kell valakit beilleszteni. Például, ugye tudjuk, hogy az írástudók nagyon szerettek rituális tisztaságokat gyakorolni. Tudjátok, hogy hogyan csinálták ezt? Például ezt tudjuk, hogy feltételezték, hogy egy pogány, vagy egy egyszerű hétköznapi ember ment előttük az úton. Ezért, amikor hazamentek, az első dolguk volt az, hogy egy ilyen rituális tisztulási gyakorlatot hajtottak éles szegények. Hát vagy nagyon össze kellett szedni a programjaikat, hogy csak egy ilyen tisztítást kelljen naponta csinálni, vagy pedig, hogyha sokszor ki kellett menni az utcára nekik, akkor nagyon sokszor kellett mosakodniuk. Ez a mosakodás a következőképpen zajlott. Kijövök ide. És csak a kézről beszélek, a lábról nem. Megmosták a kezüket, egészen föl, 7-szer meg kellett mosni a kezüket, karjukat, mindent. Aki egészségügy is, van néhány egészségügy is, tudja, hogy úgy szoktak bemosakodni az orvosok, hogy fogják és felemelik a kezüket, és ez így volt náluk is. Lehet, hogy tőlük tanulták, nem tudom. A víz megtisztítás után lecsöpögött, mert ezek után már nem szabadott hozzáérni a törölközővel, mert hogy tisztátalanná vált volna. A törölköző, értitek, a törölközőtől tisztátalanná, igen. Meg kellett várni, mit lecsöpög a könyökükön. És amikor a könyökükön lecsöpögött, akkor sem volt vége még a történetnek. Mert le kellett engedni a kezüket, hogy a maradék vízcseppek is le tudjanak csöpögni az ujjukról. Mit szóltok ehhez? Ez remek volt, nem? Ez fantasztikus lehetett. Ez az írástudó így élte az életét. Hogyha egy hétköznapi emberrel kezet fogott, az nem felebarát volt számára, hanem egy olyas valaki, aki után meg kell tisztítania önmagát. És amikor Jézushoz megy, ez a segély kiáltása, hogy Uram, szabadíts meg ebből a gyötrelemből engem. Én ezt így tudom olvasni az igében. És Jézus egy nagyon érdekes választ ad neki. Elmondja a történetet, ismerjük a történetet. Jerikó, megy egy zsidó ember, akit megtámadnak. Vérben fekszik az úton. Jön egy pap, egy lelkész. És az inger küszöbét nem tudja túllépni egy sebesült embernek a látványa. Mert szerette Istent talán, de az embert nem, és így Istent sem. És jön egy másik nagy vallási vezető, aki ugyanezt teszi. És jön egy samaritánus ember, egy bűnös ember, aki meg nem tud elmenni. Lehet volna akkor elmenni? roma falvakon, hogyha a Tiszán túlon járok, nagyon óvatos vagyok az autóval. Volt néhány ilyen történet, nem akarom most ezt idehozni elétek. Ott van valaki az útszélén egy ilyen faluban. Jártatok már ilyen faluban, ahol mindenhol csak azt látod, hogy roma kisgyerekek szaladgálnak az úton keresztül kasul, és mindenhol... Jártatok ilyen helyen? Úgy látom, annyira nem. Tudjátok, hogy miért megyek nagyon óvatosan át a falun? Mert hogyha elütök egy gyereket véletlenül, senki nem... kérdezi meg, hogy ki volt a hibás, hanem engem, a családomat, meg mindenkit, aki velem van, ott bántani fognak. És lehet, hogy finom voltam. Lett volna oka ennek az embernek tovább menni? Azok a muszlis emberek emlékeztek. Lehet, hogy ott voltak és várták a következő áldozatot. Ma már van ilyen, hogy egy sérült ember azért fekszik oda, hogy te megálljál és kirabolnak. Nagyon provokatív Jézusnak ez az üzenete, szerintem. Mert választás elé állít minket, hogy az evilági értékrend szerint tudok-e dönteni, vagy pedig a mennyei szerint. Hogy akkor is tudom-e vállalni az én hitemet, hogyha az áldozatokkal jár, hogyha az kockázatos, akkor is tudom-e vállalni. És tudom-e vállalni egy idegenért, aki ugyanúgy Isten teremtménye, mint én. Hogyha igazán belegondolunk ebbe a történetbe, akkor Isten Jézusban ezt adta nekünk. Volt kockázata annak, hogy Jézussal jött erre a földre? Nekem? Elveszíthetett volna mindent Jézus? Ő kitette magát a bűnnek. Hogy a bűn, most úgy képzeljük el ezt, hogy úgy képzeljük el, mint egy cseppet, egy tiszta vízcseppet a kék festékben mondjuk. Hogyan tudja megőrizni a tisztaságát? Így jött ide le erre a bűnös bolygóra Jézus. Ezt tette értünk. És ott látott minket a porban, a véresen. Szeretnék egy történetet elmondani a saját életemből nektek. Egy igazi történet. Nem szép történet, de igazi. Abban a faluban, ahol felnőttem, az egyik jó barátom kint sétált az úton. Egy lehetetlen időben nekem valamilyen dolgom volt, nem tudom már. És láttam, hogy lehorgasztja a fejét. És oda mentem hozzá megkérdezni, hogy Peti, mi van? Mi a probléma? Soha nem felejtem el a válaszát. Válasza ez volt. Azóta is borszózom ettől a választól. Tomi, most ölik a gyerekemet. És nem értettem. Mondom, tessék, most ölik a gyerekemet. Ő a barátnőjével hozott egy rossz döntést. Hívőként így gondoljuk, hogy egy hívő ember volt. Egy komoly hívő ember. És utána hoztak egy még rosszabb döntést. És hogy mennyire hétköznapi példa ez Magyarországon, arra csak egyetlen egy adat. 2015-ben Magyarországon 31.176 abortusz volt egyetlen egy évben. Az a legjobb esetben is azt jelenti, hogy 31.176 kisgyerek nem jöhetett a világra. És azt is jelenti, hogy ugyanennyi édesanyja, vagy valamennyivel kevesebb, él 3 éve elviselhetetlen bűntudatban, a porban, mert Sátán rászette őket. Látjátok, milyen könnyű a porba hullani? Milyen könnyű áldozatul esni? Szerintem elmondhatnánk a saját történeteinket. Lehet, hogy nem ugyanilyen történet, de elmondhatnánk a saját becsapódásainkat, saját összetöretésünket. De szeretném egy nagyon bátorító gondolattal befejezni Jézus életéből. Engedjétek meg, hogy felolvassam innen. Az irgalmas samaritánus történetével Jézus saját magát és küldetését mutatta be számunkra. Sátán az embert becsapta, megsebezte, kirabolta, összetörte, aztán veszni hagyta. A megváltó azonban könyörületre indult kilátástalan állapotunk láttán. Most még egyszer fölteszem a kérdést. Ki szeretnél lenni ebben a történetben? Van még egy negyedik személy is ebben a történetben. És Jézus így válaszolt ennek az embernek. Mert azt olvassuk az evangéliumban, hogy a 36. versben, ha megvan nektek, nézzétek meg, hogy jól mondom-e, 10.36, azt kérdezi Jézus ettől a farizeustól, ettől az írástudótól: e három közül azért mit gondolsz? Ki volt a fele barátja kinek? A rablók kezébe esett embernek. Mi volt a kérdés, emlékeztek? Ki az én fele barátom? Kinek tudok én segíteni? Nem? Kit tudok én szeretni? És Jézus azt mondja itt neki, hogy na, nézd csak a történetet, amit elmondtam, egyébként ez így megtörtént, pontosan így megtörtént. Tehát Jézus beemeli az egyébként közszájon forgó történetet ide a példázatába. Ki volt a fele barátja kinek? Nem a főpapnak, nem a lévitának, aki segíthet azon, aki ott van lent, hanem ki volt a fele barátja annak a valakinek, aki a rablók kezébe esett. És ez a tanítás azt mondja nekünk, hívő embereknek, akik követni akarjuk Isten akaratát, hogy nem vagyunk abban a helyzetben, hogy önmagunktól másokat segíteni tudjunk az üdvösségre. Nem csak is Isten ereje által. Csak is Isten ereje által. Isten úgy tekint ránk, mint az út szélén fekvő, megtámadott, megsebzett, a bűn által tönkretett emberekre. És ha igazán őszinték vagyunk, akkor azt kell mondanunk, hogy ott a helyünk. Nem vagyok én a főpap, vagy nem vagyok én a pap, vagy a lévita, vagy a samaritánus, bár ez egy nagyon fontos üzenete egyébként a történetnek, hogy legyünk ilyenek az emberekkel. De teljes, az összképet tekintve, és a Biblia egészét alapul véve azt látjuk, hogy Isten úgy tekint ránk, mint összetört, megsebesített teremtményeire, akit meg kell menteni. És amikor ezt megértette ez az írástudó, akkor remélem neki egy jó nagy csörgés volt a vége, leesett a 20 fillér számára. Azaz megértette azt, hogy mi a titka az igazi kereszténységnek? Mi a titka a kiteljesedett hívői életnek? Az nem az, hogy eldöntöm, hogy mostantól kezdve nagyon fogom szeretni azt, aki utál engem. Hát ez nem fog menni. Hanem úgy működik, hogy beengedem az életembe Istent. Meglátom őt, aki megbocsát, aki a botlásaimat, rossz döntéseimet oda teszi, ahol a helye van, és így ment meg, és így üdvözít engem. Amen.